Ről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Istentől ered a képességünk, hogy szeretni tudunk és szeretve vagyunk. Isten atyai szívvel teljesen ingyenesen hozott létre, és ingyenesen váltott meg minket, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. A hétvégére a készenléti szint, a figyelem folyamatos fenntartása a feladat. Jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök az árvízvédelmi operatív törzsülése után tartott budapesti sajtótájékoztatón. Orbán Viktor azt kérte minden parlamenti képviselőtől, az önkéntesektől és a polgármesterektől is, hogy szervezzenek figyelőszolgálatot és legyen folyamatos a járőrözés. A legnehezebb ugyanis ilyenkor, amikor az ember úgy érzi, hogy túl van a baj nehezén, hogy ne lankadjon a figyelem. Ennek megfelelően az árvízvédelmi operatív törzs folyamatosan működik, tette hozzá. A mentőszolgálat az árvíz miatti útlezárásokhoz folyamatosan alkalmazkodva módosítja a betegutakat, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az árvízvédelmi operatív törzsülését követő sajtótájékoztatón. Rétvári Bence elmondta azt is, hogy a Nyírő Gyula kórházban pszichiátriai csoportot hoztak létre, hogy támogatást tudjanak nyújtani azoknak, akiknek az árvíz okozta nehézségek miatt ez szükséges. Az államtitkárt kérdezték a katasztrófa turistákról is. Erről Rétvári Bence elmondta. Azt kérik, hogy mindenki vigyázzon magára, ne menjen veszélyes helyekre, és ne akadályozza az árvízi védekezést. A Magyar Posta számára a lakosság kiszolgálása kiemelt fontosságú, ezért mindent megtesznek annak érdekében, hogy a nyugdíjak és a küldemények megérkezzenek az árvíz sújtotta területekre is, közölte a Magyar Posta a távirat irodával. A posta minden olyan területen megszervezte a nyugdíjak előrehozott kézbesítését, ahol az előrejelzések alapján lehetnek nem megközelíthető települések. Intézkedési tervüket folyamatosan egyeztetik az érintett önkormányzatokkal, így az ott élők időben megtudhatják, hol érhetik el a postai szolgáltatásokat, hol juthatnak hozzá a nyugdíjaikhoz, küldeményeikhez. A közlemény szerint a biztonságos kézbesítés érdekében 20 településen hoztak árvízvédelmi intézkedéseket, ahol a kézbesítést a körülmények akadályozzák, az átvételt könnyen megközelíthető posták biztosítják, tették hozzá. Az európai közlekedéspolitika vezetői arról tanácskoznak Budapesten, hogyan lehetne az EU-ba hozzájárulni az ágazat versenyképességének növeléséhez, mondta Lázár János Budapesten az unió közlekedési minisztereinek informális találkozója előtt újságíróknak. A magyar EU elnökség keretében zajló tanácskozást felvezetve az építési és közlekedési miniszter kiemelte: ha nem javul Európa versenyképessége, akkor jelentős mértékben lemarad Amerikától és Kínától is. Ezért a Magyar Uniós Elnökség legfontosabb célkitűzése, hogy az EU versenyképességének igazi lökést adjon. A találkozón, amelynek második részében a vasúti ágazat jövőjét is áttekintik a résztvevők, az EU tagországok és illetékes intézményeinek képviselői mellett jelen vannak a nyugat-balkáni országok, Moldova, Georgia, Svájc, Izland, Liechtenstein és Norvégia miniszterei, államtitkárai is. Az áldozatsegítés egy olyan hivatás, amelyben a dolgozók minden nap új áldozatokkal találkoznak, akiknek segítségre van szükségük, mondta az igazságügyi miniszter a Miskolci Egyetemen, ahol a felsőoktatási intézmény és az igazságügyi minisztérium közötti együttműködés bővítéséről szóló megállapodást írt alá. hangsúlyozta. Ehhez a munkához különleges emberekre van szükség, és az áldozatsegítő központokban dolgozó emberek kemény munkája és elhivatott tevékenysége nélkül nem lehetne ezt a segítő feladatot elvégezni. Tuzson Bence kiemelte, fontos, hogy az áldozatsegítő munka színvonalát még magasabb szintre lehessen emelni, és azok, akik a területen dolgoznak, szakmailag is magasabb minőségben tudják elvégezni munkájukat. Végül az időjárásról. Szombaton derült napos, száraz idő várható mérsékelt légmozgással. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 22 és 25 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntöm Önöket a szerkesztő Bércesi András nevében is. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai közéleti műsorunkban a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége EGRI csoportjának programjairól számolunk be. Majd ezután a Miskolci és Sárospataki egyetemi képzésekről lesz szó. Végül az EGRI Stúdió Színházi Táncfesztivál hétvégi programját ajánljuk figyelmükbe. Ha tehetik, tartsanak velünk! Csíksomjó és a Kárpát-medencei Keresztény Értékek címmel nyílt kiállítás az EGRI érseki palota turisztikai és látogatóközpontban, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége EGRI csoportjának közös szervezésében. A Nagy Krisztina Mária énekeivel színesített megnyitón Béres Gyula hittanár, a kész EGRI tagja az arándoklat teológiai, bibliai alapjairól szólt.
A zarándoklás azt jelenti mindig úton lenni. Soha nem pihenni, állandóan változni, megszabadulni a gondoktól. A zarándoklás azt jelenti, a világot tudatosan, idegennek érezve, azon áthaladva, elérni igazi hazánkat, az eget. Egész életünk zarándoklás Isten felé, még végül megérkezünk hozzá, megpihenünk, és otthonra találunk nála. Az ember mindenkor zarándoklásának tekintette az életet. Érezte, hogy idegen ebben a világban, és kanyargós úton vándorol igazi hazája felé. Az egyház életét végig kíséri a zarándoklás lelkülete. Mi vagyunk a zarándok egyház, a mennyei örök haza felé, ahogy ezt a II. Vatikáni zsinat tanítja. A Biblia a zarándoklásban a hit archetípusát, ősképét látja. Ábrám mindenét elhagyja, hogy Istenre bízza életét. Bízik Isten ígéretében, és útra kell az idegen messzeségbe, és így lesz Ábrahám, a sokaság atya, a hitben ősatyánk. A Biblia életünk titkát számos úti történetben írja le. Jákob menekülése során látja meg álmában a megnyílt eget Isten angyalaival. Ugyancsak az útja során küzd meg Istennel, és győzi le magában a régi embert, hogy Izrael lehessen. Az üdvtörténet nagy eseménye, az Egyiptomból való kivonulás és a 40 éves pusztai vándorlás alatt engedelmességet tanul a választott nép, hogy birtokba vehesse az ígéret földjét, hogy elhagyja mindazt, amitől függ, a húsos fazekakat, a bálványokat, hogy önmaga lehessen abban az országban, amit Isten szánt neki. Tóbiás mellé a vándorúton Isten angyalt küld segítőül, hogy az úton védje és küldetését, célját elérje. Ez az ősképe hitünk útjának és önmegvalósításunknak. Azzá válni, amit Isten rólunk gondolt. Ez a zarándoklat lényege. Az evangéliumok Jézust vándorként mutatják be, aki az országon átvonulva meggyógyítja a betegeket, kiűzi az ördögöket, és hirdeti Isten országának örömhírét. Lukács a hellenista közösségnek úgy mutatja be Jézust, mint a pogány Hermészt, az isteni vándort. A mennyből jön hozzánk, megajándékoz, az úton velünk van, és keresztje által az igazi égi hazába vezet. Feltárja bennünk azt az isteni magot, amit itt az idegenben meg nem nyugszik, és örökké az égi haza után sóvárok. A zsidókhoz írt levél a kivonulásban és az igazi mennyei haza keresésében látja a hit lényegét. Kivonulás mindabból, ami lényünket eltorzítja, és igaz voltunkat korlátozza. Idegenek, jövevények vagyunk a földön, akik a jobb, az égi hazát keresik. A zarándoklás lényegét a búcsújárásban lehet átélni. A búcsújáró útra kell, hogy a profánból kiszakadva meglátogassa, elérje a szakrumot, a szent helyet, ahol teljesebben, üdvösségszerző módon tapasztalja meg Isten jelenlétét. Oldd le lábadról sarudat, mert a hely, amelyen állsz, szent föld, hangzik Mózesnek a felszólítás. A búcsújáró nem abszolutizálja a zarándoklást, mert Isten az állandóságban is jelen van, dinamikus és statikus egyben. Így törekszik a zarándok, Istenben, Isten felé.
Keresztes Dénes, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnökhelyettese a kiállítás történetét mutatta be.
Egy rendhagyó kiállítás megnyitójára jöttünk ma össze, hiszen hasonló kiállítást nem nagyon szoktak szervezni. Vagy adott művésznek, festőművésznek, vagy más képzőművésznek a kiállítását szervezik, vagy pedig olyan dokumentumoknak, amiknek történeti levéltári értéke van. Ma ez egy eltérő kiállítás, egy fotó kiállítás, amit abból az anyagból állítottunk össze, amit a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége által létrehozott Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációért Alapítvány kért egy pályázatot, és arra a pályázatra beérkező anyagból került ez a kiállítás összeállításra. Miért is volt erre szükség? A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 35 évvel ezelőtt alakult ökumenikus civil szervezet, aminek az alapelve a krisztusi tanítások megjelenítése a hétköznapokban és a mindennapi életben. Nem a templomokban, nem az imaházakban, hanem a mindennapi életnek, a civil életnek az evangelizációja. És ezt a törekvésünket segíti az, hogy nem csak ebben a szűkre szabott országban fejtjük ki a tevékenységünket, hanem az elcsatolt területek magyarságánál is jelen vagyunk, hiszen ők ugyanúgy tagjai keresztény Magyarországunknak, mint mi, sőt, aki járt már a határainkon túli régiókban, talán érzékelhette is, hogy ők sokkal inkább keresztények és magyarok, mint mi vagyunk. Mi egy kicsit jólétben és biztonságban érezzük magunkat itt a határon belül, ők viszont kisebbségben, egy idegen nemzet uralma alatt kell, hogy mindezt megőrizzék. Ebben a tevékenységükben kívánjuk mi őket segíteni, és mivel ez egy elég komoly kihívás és feladat, ezért hoztuk létre az alapítványunkat, aminek a feladata kifejezetten a határainkon túl élő magyar civil keresztény szervezetekkel és egyházközségekkel való kapcsolattartás, annak érdekében, hogy ők ott a szülőföldjükön meg tudják őrizni magyarságukat, hitüket, vallásukat, hagyományaikat, és érezzék azt, hogy ide tartoznak mi hozzánk. Elkezdte a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége ezt a munkát, még mielőtt az alapítványt létrehoztuk, és annak a munkának az eredménye volt egy olyan énekgyűjtemény, amit a határainkon túli partnerszervezeteink által összegyűjtött keresztény népénekekből állítottunk össze, amik nem a liturgikus rendben előírt énekek, vallásos énekek, hanem ami különböző keresztény összejöveteleken és alkalmakkor kerülnek előadásra, eléneklésre, például egy búcsújáráson, és örülök neki, hogy ez a két tevékenységünk ma itt Tegerben találkozott egymással, hiszen az az ének, amit az imént hallottunk, az is ebből a kötetből származik, és ez csak öröm lehet számunkra, hogy nem hiába dolgoztunk, hanem valahol ezt a munkát hasznosítják is, és igyekeznek egymás számára elérhetővé és megismerhetővé tenni. De térjünk vissza a fotókra, ugye amatőr és hivatásos fotósok számára írtuk ki ezt a pályázatot két témakörben. Az egyik témakör Csíksomlyó és a pápa látogatás. Ugye tudjuk, 2019-ben járt a Szent Atya Romániában, és járt Csíksomlyón is. Ehhez kapcsolódik a pályázat egyik része, de mivel a KÉSZ és az alapítványunk is ökumenikus szervezet, ezért nem engedhettük meg magunknak azt, hogy olyan témát írjunk ki a határainkon túliak számára, ahol nagyon jelentős számban élnek és gyakorolják vallásukat protestáns testvéreink is, hogy őket ezáltal kiszorítsuk egy kifejezetten katolikus identitású búcsújárásból vagy zarándoklatból, hogy csak eznek a megörökítése szerepelhessen ebbe. Ezért választottuk mellé a másik témát, keresztény értékek a Kárpát-medencében. Megvan ennek is a maga jelentősége, hiszen olyan értékeket fognak majd odalent látni, amik arra emlékeztetnek bennünket, hogy itt a Kárpát-medencében sok száz, több száz, akár ezer évvel ezelőttre is visszatekintenek egyes még fellelhető maradványok, amik őrzik ott a nyomait, hogy akkor ott magyar keresztények éltek. A másik célunk ezzel az volt, hogy ne csak ezeket ismertessük meg egymás a különböző régiókkal, egy kárpátaljai régióban található értéket ne csak a felvidéken vagy a vajdaságban lássák, hanem mindenkihez eljussanak ezek a dolgok, hogy tudják arról, hogy mi minden az, amit elszakítottak tőlünk, és különösen a határainkon túlélő régiók esetében egymástól is elszakították, hiszen eltelt úgy 7 évtized, hogy nem is találkozhattak egymással. Nemhogy még ezeket az értékeket, vagy múltunk emlékeit meg tudták volna nézni, és el tudtak volna oda menni. Ez is volt célja ennek a pályázatnak, ennek a fotópályázatnak, és pontosan azért, hogy a célját el is érje, ez a pályázat, ez a fotókiállítás egy vándorkiállítás valójában, és már eddig több mint 40 helyen került megrendezésre, szerte a Kárpát-medencében, az anyaországban is, de a határon túli területeken is. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy felhívjuk erre a figyelmet. És ahogy hallottuk itt a bevezetőben, hogy tulajdonképpen mi is a zarándoklat. Hát majd fognak látni képeket a zarándoklatról, persze jelen esetben csak a csíksomlyói zarándoklatról, de hogy egyik megnyitón, amikor a Mária Pócsi zarándokházban nyitottuk meg ezt a kiállítást, és a miskolci görögkatolikus püspök, Atanász püspök beszélt a megnyitón, elmondta, hogy úgy tekintsünk ezekre a képekre, hogy valahol a mi földi életünk egyenként is egy saját önálló zarándoklat. De ezek a zarándoklatok akár egyénileg járjuk, akár csoportosan, akár csendben és feltűnés nélkül, akár egy nagy tömegben, egy búcsújáróhelyen. Ezek a zarándoklatok valahol odafent mind célba érnek és összetalálkoznak. Hát ez a mi célunk, és hogy erre emlékeztessenek bennünket azok a képek, amit a másik oldalon látunk, vagy a másik témakörben látunk, a keresztény értékek, hiszen egy csomó olyan dolgot örökítettek meg a fotósaink, amire oda kell figyelni, hogy igenis, ott volt a Kárpát-medence egyes területein, kisebb részein, ott élt a magyarság, részben ma is ott él. Volt ott egy falu, ami ma már semmit nem látszik belőle, csak az emlékét őrzi néhány kopjafa, vagy volt ott egy templom, aminek már csak a homlokzati falát mentették meg, nem hagyták romba dőlni, de előtte emléket állítottak és gondozzák, hogy bizony ez a terület is keresztény, őrzi, ezek az emlékek őrzik az emlékét, és emlékeztetnek bennünket is arra, hogy ne tévedjünk el, hogy milyen úton kell járnunk, hogy tudjuk azt, hogy a mi itteni földi pályafutásunk csak egy eszköz az örökké valóság elérésében. Hát én úgy gondolom, hogy ettől jobban ez a kiállítás sem tudja felhívni a figyelmet arra, hogy mi a mi tennivalónk, és hogy mennyire ragaszkodnunk kell hitünkhöz, magyarságunkhoz, hagyományainkhoz és a gyökereinkhez. Hiszen a viharban a fát a természet viszontagságaitól a gyökerei mentik meg. Ha nem tudna erős gyökérzettel kapaszkodni a földbe, akkor már régen elpusztult volna. Hát ebbe a gyökérbe kapaszkodjunk mindnyájan, őrizzük hitünket, őrizzük magyarságunkat, őrizzük hagyományainkat, hiszen amit a múlttól örököltünk, amiben felnőttünk, azt kell, hogy továbbadjuk ennek érdekében a következő nemzedéknek. Van egy kép odalent, van 28, de egyre különösen felhívnám a figyelmét mindenkinek, túl azon, hogy nagyon szép, és nem is illik egyet kiemelni, de talán legjobban kifejezi a törekvésünket. Az a zarándokmenet, ami a csíksomlyói kegytemplom irányába halad, vége láthatatlan tömeg, és a kép szerzője, egy amatőr fotós, Péter András, azt a címet adta a képnek, hogy voltunk, vagyunk, leszünk. Hát ezt őrizzük meg, hogy mi magyarok, mi keresztények itt a mai Magyarországon, a Kárpát-medencében és szerte a világon voltunk, vagyunk és leszünk.
Megtekintette az ő szolgálójának a lázatosságát, és íme mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzetsége. Nagy dolgokat cselekedett nekem, aki hatalmas, és szent az ő neve, és az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre, az őtett félőknek. Hatalmasságot cselekedett az ő karjával, elszélyeztette a kevélyeket az ő szívek elményében, levetette a hatalmasokat a székből, és felmagasztalta az alázatosokat. Ez őket betöltötte jókkal, és a gazdagokat üresen bocsátotta. Felvette Izraelt az ő szolgáját, megemlékezvén az ő irgalmasságáról, amint szólott az atyáinknak, Ábrahámnak és az ő ivadékának örökké. Dicsőség az Atyának és Fiúnak, és Szentlélek Istennek, még éppen kezdetben, vala most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Azért lelkem,
Miskolci Egyetem a 2024. évi pótfelvételi eljárásban meghirdetett képzéseire 776 diákot vett fel. Így az általános eljárásban felvételt nyert tanulókkal együtt összesen 4095 új hallgató kezdte meg felsőfokú tanulmányait a 2024-2025-ös tanévben. A 2024. évi pótfelvételi eljárásban 1045-en szerettek volna bejutni a Miskolci Egyetemre. Közülük végül 410 magyar állami ösztöndíjas, még 366-an önköltséges képzésekre nyertek felvételt. A tudományterületek közül a legnépszerűbbek a műszaki, az orvos és egészségtudományi, a gazdaságtudományi és a pedagógus képzési területek voltak. A részletekről Ádám Zoltán, a Miskolci Egyetem beiskolázási és oktatás szervezési igazgatóságának igazgatója adott tájékoztatást.
A legtöbb hallgatót az egészségtudományi karunk vette fel, de szorosan mellette nagyon sok hallgatót vett fel a gépészmérnök és informatikai kar, az állami és jogtudományi kar és a gazdaságtudományi kar is. Ugye fontos kiemelni, hogy az állami és jogtudományi karra, illetve a gazdaságtudományi karra csak önköltséges meghirdetéseket tudtunk meghirdetni. Ezen kívül, hogyha kiemelnénk egy pár szakot, akkor ugye a jogász osztatlan levelező önköltséges szakra vettük fel a legtöbb hallgatót, ez 59 fő. Ezt követte az ápolási és betegellátás gyógytornász alapnappali állami szak, ahova 30 főt. A gazdálkodási és menedzsment alaplevelező önköltséges szak pedig 23 fő volt, még szintén 20 fő volt a felvett hallgatók száma a jogi felsőoktatási szakképzésre, levelező önköltséges formában, az ápolási és betegellátás ápoló szakirányra alaplevelező állami ösztöndíjasba, és a villamos mérnöki alaplevelező állami szakra 20 főt, ezekre 20 főt vettünk fel. A Bartók Béla zenemű visszaíti a karon, idén indult először a kortárs könnyűzene képzés, ahova több mint 30 főt vettünk fel, már így az első évbe. Ez a képzésünk budapesti telephelyen indul, amit ugye most akreditált a eljárás során a Miskolci Egyetem, és hát a tanári karban kiemelkedő szakmai múltú oktatók vesznek részt, Fenreisz Károly, Kovács Kati, Szakadáti Mátyás, csak egy pár nevet kiemelve. A Miskolci Egyetem kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az újonnan felvett hallgatóknak a Miskolci Egyetemen történő beintegrálódása minél gördülékenyebb legyen. Ennek keretében ugye először a gólyatábort szerveztünk meg, ahol közel 700 hallgató vett részt, majd ezt követően ugye a múlt héten volt a beiratkozás, amikor is a általános és a pótfelvételi eljárásban is felvett hallgatók megtehették a személyes beiratkozást, de még ezen a héten úgynevezett pótbeiratkozási időszak van, amikor még szintén ezt meg tudják tenni. Emellett támogató programokat indítunk már tavaly év óta az újonnan felvett hallgatóknak, ez az úgynevezett mentorrendszer, ahol felsőbéves hallgatók, doktoranduszok, demonstrátorok segítik egy-egy nehezebb tárgyban a igény esetén a hallgatóknak a felkészülését, és hát kiemelném, hogy a Miskolci Egyetemen számos olyan új ösztöndíj lehetőség van, amit majd a első éves hallgatók is igénybe vehetnek. Kiemelném a úgynevezett top 10% ösztöndíj programot, ami az önköltséges képzésre felvett legjobb 10% felvételi pontszámú hallgatóknak lesz lehetőségként felajánlva. Ebben az ösztöndíj programban a képzés önköltségét ezeknek a hallgatóknak, amennyiből ugye vállalja a feltételeket, ami ugye egyrészt tanulmányi alapú, másrészt pedig ugye eljárásjogi alapú, akkor tulajdonképpen a képzési idő végéig, tehát a szaknak a képzés idejének a végéig van lehetőség, hogy megkapja a befizetett önköltségét ösztöndíjként a Miskolci Egyetemtől. Emellett elindítottuk a úgynevezett 27 hétes ösztöndíjat, amit az első éves hallgatók a második fél évtől jogosultak rá. Ez azt jelenti, hogy a magyar állami ösztöndíjas képzésben részvevő bármilyen képzésről tanuló hallgató, amennyiben ugye nem kap tanulmányi vagy kiemelt tanulmányi ösztöndíjat, és megvan neki az adott fél évben a 27 kredit tehát teljesítése akkor egy egyszerű 50 ezer forintos ösztöndíjban részesül a fél év végét követően.
Csak nem 1000 hallgatója van a Sárospataki Tokajhegyalja Egyetemnek. Dr. Kéri Szabolcs rektor az ünnepélyes tanévnyitón kiemelte. Jól alakultak az idei jelentkezések is. Reméli, hogy az elérhető szakok és képzések tovább fogják növelni hallgatóik létszámát.
Sikeres felvétel időszakot zártunk, most már 934 aktív hallgatónk van, ami megötszörözött létszámot jelent 2022 óta. Idén már a nappali képzésre is többen jelentkeztek, a pontszámok emelkedtek, az volt az alapelv, hogy 200 pont alatt senki nem kerülhet be az egyetemre. Tanítóképzés, borászképzés tekintetében a pontszámok nagyjából megegyeztek a nagy tudományegyetemek pontszámával, ami rendkívül büszkék vagyunk, úgyhogy optimizmussal válunk az új tanév elé. Agrárképzés, turizmus, vendéglátás, pedagógus képzés. Kétségtelen, hogy idén is a pedagógus képzés volt a legnépszerűbb, mint ahogy az országban mindenütt. A tervek kapcsán nagyon könnyű állást foglalni, hiszen egy nagy esemény lesz az egyetem életében. Idén befejeződik a főépület felújítása, úgyhogy a következő tanévet már a Lechner épületben kezdjük el. A hallgatók rendelkezésére áll számos ösztöndíj, ugye itt elsősorban arra kell gondolni, hogy az önkormányzatokkal van egy hosszú távú megállapodásunk, az andrási ösztöndíj, de a régió gazdasági szereplői is rendelkezésünkre állnak, és ösztöndíjakat biztosítanak a hallgatók részére. A tornatermünk működik, felújításra áll az is, a városnak van új sportcsarnokja, ezek a hallgatók rendelkezésére állnak.
Váberer György, az egyetemet működtető alapítvány kuratóriumának elnöke hangsúlyozta. Sokat kell még fejlődniük, de az irány jó. A települések és vállalkozások összefogásával nagy fejlesztéseknek nézhet elébe a térség, melyben meglátása szerint fontos szerepe lehet a Tokaj Hegyalja Egyetemnek.
Arról beszéltünk korábban is, hogy hogyan tudnánk ezt az oktatást fejleszteni. Tehát még én azt gondolom, hogy ezen a területen még óriási lehetőségeink vannak. Nagyon fontosnak gondolom azt is, hogy a bejutási pontszám határba gyakorlatilag az egyetem megelőzte a környezetéből lévő többi egyetemnek a pontszámát. Na, ezen fogunk még dolgozni, hogy ez a pontszám határokat hogyan tudjuk följebb vinni, és hogyan tudunk még okosabb, még több diákot ide vonzani Sárospatakra. Azt gondolom, hogy Sátoraljaújhely és Sárospatak a következő években sokkal-sokkal szorosabban fog együttműködni. Ez egy óriási lehetőséget nyit mind a két város számára. A sárospatakiak döntöttek, egy új vezetést szeretnének. Az új vezetés megkeresett minket azzal, hogy hogyan tud az egyetem bekapcsolódni a városnak a kulturális, zenei, infrastruktúrális fejlesztésében. A mai kuratóriumi ülésünkön ez már egy napirendi ponton fog kerülni, tehát nagyon sok beruházást szeretnénk, hogyha ide települnek a tanárok, a diákok, akkor az nyilván el fogja indítani a turizmust. Tehát ezek mind-mind összefüggnek. Ha ezek a diákok, akik itt fognak végezni, és megszeretik ezt a környezetet, és közben fejlődik az infrastruktúra, építjük a 37-es utat, építjük a bicikli utakat, megőrizzük a kulturális rendezvényeinket, a értékeinket, akkor egyre többen fognak idejönni.
Transite ad inferos.
Ismét lesz Egerben stúdió színházi táncfesztivál. A programot sajtótájékoztatón mutatták be. Topolánszky Tamás tagozatvezető szólt a részletekről. Elmondta, a szűkös pénzügyi pályázati lehetőségek ellenére színvonalas programot kínálnak a közönségnek.
Annyira beszűkültek bizonyos források, pályázat bármi, hogy amennyire ez a fesztivál kiemelt fesztiválok közé lépett Magyarországon. Hát ez most az ideje az ilyen cipőkanalas lesz, bár ez a programon nem látszik egyébként, hozzá kell tennem, hála Istennek. Úgyhogy az alapcél az megmarad ezáltal, és azt gondolom, hogy Eger és az egri közönség gazdagodik ezzel a dologgal továbbra is. Utána meg persze, hogy örülök, meg boldog vagyok, mert ember nem, egy papírra nem írtam volna le, hogy 13 éven keresztül például fesztivált csinálunk, de soha. Tehát, hogyha ezt mondjuk megkérdezik 2011-ben, még akkor is, amikor már az elsőt valahogy összehoztuk, tényleg, hogy ez ilyen, ennyi ideig él, hát az biztos, nem. Szóval, hogyha ott lettek volna számok, nem jelölök meg 10 fölött itt. Ne, egyáltalán nem tudom, mit jelölök meg. De aztán kicsit nyitunk idén. Azt el kell mondanom, hogy a mi bemutatónknál, Fehérló fiánál, tulajdonképpen a környékbeli iskoláknak, a gyermekeinek a rajzaiból lesz a díszlet. Tehát azok vannak úgy olyan projekcióval, és nagyon komoly művek születtek. Tehát ilyen tényleg 100 fölötti rajz érkezett, és hogy mondjam, az az igazság, hogy ahogy én végignéztem ezeket, mindegyikben, eleve ahogy amit megindított a gyermekekben, az már maga a csoda, hogy melyik éppen hogy van, milyen kompozíció, vagy milyen kivitel, az egy következő kérdés, de még majd a darab plakátja is abból születik, és meglepő. Ez például csoda, úgyhogy ilyen tervek voltak, viszont ezzel együtt kimegyünk a dobótérre, egy nyitógálára, ott lesz egy kis segítségünk, megmozgatjuk a népet egy kicsit, egy improvizációs dologgal, aztán saját dolgokat is csinálunk, egy kis emelvény lesz a dobótér között, olyan 10x10-es, és ott tulajdonképpen egy ilyen pici propaganda az egésznek, illetve az, hogy megmozduljon Eger tánc élete. Szeretem, hogyha ők is részt vesznek ebbe a dologba, és akkor a helyi iskolák, illetve a Lajta, mindenki megmozdul. Egy ilyen kis 5-10 perces blokkokkal, és akkor ez az egész egy ilyen egy órás ceremónia lesz szerintem. És utána, és a dobóteret kétszer is érintjük, mert ott lesz ugye ez a nyitó ceremónia, meg egy parti, táncház, minden, szóval, hogy egyszer megmozduljon a város egy kicsit ebbe az irányba, és meg halljanak a táncról, az fontos szerintem. És a záró esemény is ott lesz, az pedig vasárnap este lesz, a Liquid Sound, egy dél-koreai együttes. Ez tulajdonképpen egy, hát majdhogy nem egy fashion show, de egy nagyon érdekes dolog, amit csinálnak, és megint találkozunk egy másik kultúrkörrel. Ezek az események egyébként ingyenesen látogathatók, tehát szeretettel várunk mindenkit. A két fontos időpont, a dobótéri időpontok az 9. hó 25-e szerda 17 óra, és a dobótéri vasárnap pedig 9. hó 29-e 19 óra 30 perckor lesz. Akkor már sötét lesz. Értem én, de ezt kérték, hogy legyen egy kicsi, mert a fényekkel is játszanak. Remélem, hogy megmozdul. Ez egy érdekes kérdés. Igen, voltam már a dobótéren én is 6 után, amikor nem volt akkor a pörgés, finoman fogalmazva. De érdekes, hogy néha meg mégis megmozdulnak az emberek. Szóval ez egy ilyen nem teljesen kiszámítható a történet. Remélem, hogy lesz. Kérlek, titeket propagáljátok. Aznap este a nyitó előadásunk egy szóló lesz, ami nagyon veszélyes mesdje szerintem. Tehát ez egy, én láttam ezt a szólót, természetesen úgy is hívtam meg, és Tókos Attila, a Nemzeti Tánc Együttes művésze, néptánc tagozaton végzett ő is, és idén lett egyébként érdemes művész, és hát azt hiszem nem véletlenül. Tényleg egy olyan típusú előadó, aki alapvetően a néptánca közege, de mégis egyszerűen olyan figura, hogy én mindenkinek javaslom, hogy nézze meg, mert ritka teljesítmény, amit ő nyújt művészileg is, meg fizikálisan is ebben az előadásban. Tényleg egy jó óra és kemény játék. Hermész a címe, ennek minden csodájával a transzdansz előadása. És Kovács Gerzsön a koreográfus. Másnap klasszikus, az már stúdiószínpadon lesz, következő napunk ismét stúdiószínpadot, Kulcsár Noémi, Tellabor, Babaház, Ibsen adaptáció, és Feledi János. Tehát itt megint csak találkozunk, ugye a múlta, jönnek az emberek, akik valaha még itt táncoltak, és ma alkotóként is megjelennek, és hát szeretettel látjuk őket természetesen. Aztán a Feledi projektnek a Car Woman című darabja, ez is érdekesség, most pont Pécsett a Nemzetközi Fesztiválon egyeste léptünk föl együtt, mi voltunk az első rész, ők voltak a második, itt megtalálkoznak majd mással, de úgyhogy jó dolgok. 27-e péntek, ugye? Bozsi Kivett társulat az estély. Itt jön egy pici néptánc, mert szeretem, hogyha minden műfaj megjelenik, és a Duna Művész Együttesnek pedig a 10. Vőlegény című produkciója lesz. Ezek mind nagyon-nagyon jó stúdiódarabok szerintem, és az igazán a fesztivál profiljába passzolnak. A mi bemutatónk általában a stúdióban szokott lenni, pont ez az első bemutatónk. De idén kérte ugye a szervezés, hogy hogy gyerekdarabként tovább éljen a Fehér Ló fia, az a nagyszínpadi, az egyik nagyszínpadi bemutatónk lesz, mert utána majd tavasszal a másik. 11 órakor lesz a Fehér Ló fia táncmesének a bemutatója, ez Mészáros Máté koreografálja. A meséből adódóan ugye van egy olyan utazás, amin végigmegy, és az egész egy ilyen repülésben tényleg érdekes dolgok történnek benne szerintem, úgyhogy most még értelemszerűen másfél héttel a bemutató előtt erősen a összerántás és pofozás alatt van a dolog, mert olyan technikai dolgok vannak benne, amik nehéz. Egy újabb, megint technikailag egy olyan talajra léptünk az együttessel, ami egyszerűen gyakorlás. Tehát nincs mese, ez másképp nem megy. Igen, érdekes dolgok vannak benne. Aznap este még 19 óra 30-kor szintén nagy színpad, Pécsi Balettnek a Trianon egy magyar táncelégia, és ezt most ilyen Pécsi Balett PB2 Company, mert közös, benne vannak a Pécsi Művészeti Szakgimnáziumból is növendékek, és akkor így van egy ilyen megfogalmazása, vagy másik neve is a dolognak, de ez alapvetően a Pécsi Balett produkciója. Trianon egy magyar táncelégia, értelemszerűen komoly téma, de a Pécsi Balettet, hát egyszer már láthatok a fesztiválon, azt gondolom, hogy érdemes megnézni őket, hogy mindig, hogy hol tartanak, mert egyik domináns együttese Magyarországnak. És ezek után bezárjuk, amit említettem, a Liquid Sound a szabadtéren vasárnap a fesztivált. Szerintem gazdag a program így is. Amit még el kell mondanom, a rendezvény fővédnöke dr. Lőrinc György, természetesen, mint most is, az NK-val támogatja a fesztivált.
Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. A szerkesztő Bércesi András nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszonthallásra!